Számjegyű egykulcsos SEO bevezetéséről beszélt a miniszterelnök Tokióban. Első fokon 6 év fogháza 4 ember halálát okozó szlovák milliómos nőnek. Leállította az ukrán kormány az uniós társulási megállapodás folyamatát. A híradót látják, jó estét kívánok! Ismét kiállt az egy számjegyű személyi jövedelemadó mellett Orbán Viktor. A miniszterelnök Tokióban a japán-magyar üzleti fórumon beszélt az adókulcs 10% alá csökkentésének lehetőségéről. A szintén Tokióban tárgyaló nemzetgazdasági miniszter lehetségesnek tartja, hogy 3 éven belül csökkenjen Magyarországon a személyi jövedelemadó mértéke. Varga Mihály azt mondta, a 10% alatti kulcs bevezetését középtávon reális célkitűzésnek tartja.
Többször is kiemelte Orbán Viktor Japánban az egykulcsos adó jelentőségét. Csütörtökön azt mondta, ez az intézkedés a gazdasági növekedés kulcsa. Pénteken pedig a Japán-Magyar Üzleti Fórumon 150 üzletember előtt arról beszélt, hogy Magyarországon idővel akár 10% alá is csökkenhet az SEA kulcsa. A 0% lenne szerintem a legjobb, de ez ebben a pillanatban nem lehetséges. Abban viszont bízom, hogy Magyarország képes lesz elérni, hogy egy számjegyű legyen az SEA, mondta Orbán Viktor. 2010-ben még 32% volt a béreket terhelő legmagasabb személyi jövedelemadó kulcs. Mostanra az egykulcsos SEA-val ez a szám megfeleződött, és mindenki egyformán 16%-ot adózik a bérek után. A szintén Japánban tartózkodó Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter utalt arra, hogy a következő években további személyi jövedelemadó csökkentés jöhet.
Az ország 3 év alatt el tudott jutni arra, hogy megfelezze az adókulcsnak a mértékét, akkor nem valószínű, hogy még 3 év kell majd ahhoz, hogy tovább csökkenjenek az adókulcsnak a mértéke.
A tárcavezető szerint mindez az ország gazdasági teljesítményének, a külső piaci körülményeknek és a költségvetés egyensúlyának függvénye. Orbán Viktor Japánból a Kossuth Rádiónak nyilatkozva biztatónak nevezte az elmúlt időszak gazdasági adatait. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a növekedésből az emberek is egyre többet éreznek majd. Jövőre például több százezer család jár jobban a változásokkal.
Miért kellene visszahoznunk egy olyan adórendszert, ami kis hián tönkretett bennünket? Végre találtunk egy másikat, amelyről a tények világosan bebizonyítják, hogy ez áll a gazdasági növekedés mögött. Miért kellene visszatérnünk a régi adórendszerhez? Ugyanazok az emberek, ugyanazok a gazdaságpolitikusok ugyanazt a rossz adórendszert ajánlatják most a magyaroknak, amely egyszer már tönkretett bennünket. Tartsunk ki a mostani mellett, és jönni fognak az eredmények úgy, ahogyan már ezt ebben az esztendőben is tapasztaltuk.
Az egykulcsos adórendszer bevezetése 2011-ben kezdődött. Az idei az első év, amikor minden munkából származó jövedelem után egységesen 16% személyi jövedelemadót kell fizetni.
Gazdasági kérdések is szóba kerültek, amikor Akihito japán császár palotájában fogadta Orbán Viktort. A magyar miniszterelnök üzletemberekkel is találkozott Tokióban, és bejelentette, hogy a MOL 100 új álláshelyet teremtve új szintetikus gumit gyártó vegyes vállalatot hoz létre Tiszaújvárosban. A japán fővárosból Szimicsku László tudósít.
Bár Japán a világ egyik legerősebb gazdasága, az országnak komoly gondjai is vannak.
Államadósága rekordmagas szinten van, lassul a gazdaság és a beruházások szintje is alacsony. Ezért a japán jegybank évi 700 milliárd dollárt, mintegy 160 ezer milliárd forintot pumpál a gazdaságba. Többek között a beruházások ösztönzésére, akár külföldön is. Gazdasági kérdések is szóba kerültek, amikor Akihito császár audiencián fogadta a Japánban tárgyaló Orbán Viktort a császári palotában. A kormányfőt Japánba 60 üzletember is elkísérte, akik lehetséges partnereikkel a Japán-Magyar Üzleti Fórumon is találkoztak. A számítógépes tervezőprogramokat fejlesztő Graphisoft egy megállapodást is aláírt Tokióban, Japán legnagyobb és a világ negyedik legnagyobb építőipari vállalatával. A cég vezetője Várkonyi Viktor szerint érezhető segítséget jelent, ha hivatalos delegációval együtt érkezik valaki üzletet kötni.
Akkor megkerestük őket, hogy szeretnénk a programba ezt bevenni, és a vezérigazgatójuk az alkalmazkodjon a miniszterelnökünk programjához. Akkor pillanat, fél percig nem kellett őket kérni.
A Japán Üzleti Szövetség elnöke elismerően szólt a magyar gazdaság eredményeiről. Azt mondta, hogy az uniós átlag feletti a magyar gazdasági növekedés, és ez azt jelzi, hogy az ország kilábalt a gazdasági válságból. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország és Közép-Európa érdeke, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás a lehető leghamarabb létrejöjjön Japán és az Európai Unió között.
Vegyes váltot fognak létrehozni.
A miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a MOL 100 új álláshelyet teremtve vegyes vállalatot alapít az egyik japán vegyipari céggel, és 2017-től Tiszaújvárosban 60 ezer tonna szintetikus gumit gyárt évente. Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkára bejelentés után további befektetőkre számít.
Azt várjuk ettől a beruházástól, hogy ennek a abroncsgyártáshoz nélkülözhetetlen és egyre inkább modernnek számító szintetikus gumigyártásnak a hatására újabb abroncsgyártók gondolják majd úgy, hogy Magyarországon megéri befektetni és megéri újabb gyártókapacitást létrehozni.
A miniszterelnököt külföldi útjaira időnként elkíséri egy-egy üzleti delegáció is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek az utak nagyon sikeresek. Egy-egy ilyen út alkalmával ugyanis akár 4-5 millió euró értékben is aláírhatnak szerződéseket. A híradót Tokióból Szimics Kulászló tudósította.
Mellbe vágta a hír, hogy a bankok kartelleztek, vagyis összejátszottak annak érdekében, hogy kevesebb devizahiteles tudjon élni a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével. Erről is a Kossuth Rádióban beszélt a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy fogalmazott, egy civilizált országban nem lehet így bánni az emberekkel. A bankokra rekordösszegű bírságot kivető gazdasági versenyhivatal szóvivője azt mondta, az érintett pénzintézetek többször is egyeztettek arról, hogyan korlátozzák a végtörlesztést.
A Salgótarjánban élő Anikó néni 2006-ban vett fel 4 millió forint svájci frank alapú devizahitelt, hogy fel tudja újítani lakását. Havonta 50 ezer forinttal törlesztette adósságát. Aztán jött a válság, elszabadultak az árfolyamok, és már is több mint duplájára emelkedett a törlesztő részlet. 2011 őszén úgy döntött, végtörlesztéssel szabadul meg adósságától, csak hogy nem tudott.
Nem tudtam fizetni a megemelkedett svájci frank törlesztő részletet, és kerestem a megoldást, és próbáltam, hogy veszek fel forint alapú hitelt a végtörlesztésre, de olyan magas volt a forintnak a kamata, hogy nem érte meg, hogy fölvegyem, mert azt se tudtam volna törleszteni.
Szakértők szerint több tízezren estek el a végtörlesztéstől, amiatt, hogy a bankok szinte azonos időben és mértékben megemelték a devizaadóság kiváltásához szükséges forint hitelek kamatait. A gazdasági versenyhivatal szerdai döntése kimondta, hogy a pénzintézetek összejátszottak, azaz kartelleztek. A híradónak nyilatkozó ügyvéd szerint a kárvallott devizahitelesek idővel be is perelhetik emiatt bankjukat.
Amennyiben a bíróságok is helybehagyják a versenyhivatali döntést, hisz a bankok úgy tudom, hogy megtámadják, ez azt jelenti, hogy azok, akik ettől elestek, azok kártérítést követelhetnek azon kiesett összeg esetében, ami az árfolyam különbözetből adódik.
Ez pedig több százezer forint is lehet, hiszen jelenleg a svájci frank árfolyama 230 és 240 forint között ingadozik, míg végtörleszteni 180 forintos árfolyamon lehetett.
Több mint 130 irati bizonyíték jutott a versenyhivatal birtokában, ez több mint 800 oldalnyi anyagot jelentett.
A versenyhatóság határozata már olvasható a hivatal honlapján is. Ebből kiderül, hogyan trükköztek a bankok.
A bankok üzleti reggeliken egyeztették a stratégiájukat, és megállapodtak abban, hogy a veszteség minimalizálása érdekében csökkenteni kell a hitelkiváltás intenzitását. Ezt megerősítették e-mail formában is, tehát erre több e-mail váltást is talált a versenyhivatal, ezt alátámasztotta, illetve belső jegyzetek, ezeken az egyeztetéseken, készült jegyzeteken is találta arra utaló információt a versenyhivatal, hogy üzleti titoknak minősülő adatokat, információkat osztottak meg egymással.
Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, mellbe vágta az a hír, hogy a bankok kartelleztek.
Ez jól mutatja, hogy itt még a dolgok nem nyugodtak le. Hát itt azért olyan dolog történik, ami nem történhetne meg egy civilizált országban. Hát így nem lehet bánni az emberekkel. Végre kigondol a kormány egy devizahiteleseket megsegítő pénzügyi konstrukciót, megoldást, egérutat, kinyitja az ajtót, és akkor a bankok összeállnak, és együttesen ezt visszazárják.
A miniszterelnök azt mondta, ez az eset is azt bizonyítja, hogy a legfelsőbb bíróságnak mielőbb meg kellene hozni a devizahitelekre vonatkozó jogegységi határozatot, hogy a kormány újból tudjon segíteni. Orbán Viktor úgy fogalmazott, két kérdésre várnak választ. Az egyik, hogy az árfolyamváltozásokból adódó veszteségeket kinek kell viselnie, illetve, hogy a bankoknak szabad-e egyoldalúan a kamatokat emelniük.
Áttörést hozhat a kisgyermekesek foglalkoztatásában a GED Extra program, mondta a nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos. Szalai Piroska kiemelte, a kormány intézkedésével egy évtizedes rossz gyakorlatnak vetett véget azzal, hogy január 1-től akár főállásban is lehet majd dolgozni a GED mellett. Így megtartható a munkahely, és sokkal több pénzhez juthatnak a gyermeket vállaló családok. Az intézkedés 80 ezernél is több kismamát érinthet. Holnap tartják a megyei választások második fordulóját Szlovákiában. Az ország 8 megyéjéből még 5-ben nem dőlt el, kivezeti majd a megyét a következő 4 évben. A közvélemény kutatások szerint rendkívül alacsony 10% körüli részvétel várható, ezért a megye elnök jelöltek célja a kampányban a mozgósítás volt. A szavazás tétje az is, milyen erős befolyással bírnak majd a magyarok a megye elnökön keresztül a régiók szintjén.
Valószínűleg nem megyek.
Miért nem?
Különböző okokból.
Nagyon nehéz mozgósítani a szlovákiai szavazókat, mert szakértők szerint a megyerendszert nem érzik sajátjuknak. Az első fordulóban a választók alig több mint 20%-kal járul csak az urnákhoz, szombaton pedig még alacsonyabb részvételre számítanak.
Szerintem a szavazás kötelességem, tehát elmegyek szavazni, és már döntöttem is. Arra fogok voksolni, akire már szavaztam. Tehát bennem el van már döntve dolog.
A magyar szavazók voksaira minden érintett megyében számítanak. Aki most a legtöbb szavazatot kapja, az nyer. A választás akár 10%-os részvétel mellett is érvényes lehet.
Éppen ezért, akinek ilyen még az elsőnél is várhatóan alacsony részvétel mellett sikerül jobban mozgósítani saját választóit, az nagyot szakíthat. Így aztán lehetségesek csodák, hogyha nem is gyakoriak persze.
Szombaton reggel 7-től este 10 óráig járulhatnak az urnákhoz a szavazásra jogosultak Szlovákia 5 megyéjében. Az első nem hivatalos eredményekre urnazárás után 3/4 órával lehet számítani.
Leállította az Ukrajna és az Európai Unió közötti társulási megállapodás folyamatát az ukrán kormány. A parlament ugyanis nem támogatta azon törvényjavaslatokat, amelyek megoldották volna Julia Timoshenko a bebörtönzött volt kormányfő helyzetét. Az Unió a társulási megállapodás aláírásának egyik feltételéül azt szabta, hogy Timoshenko Németországban gyógyíttathassa gerincbántalmait.
Tiltakozott és kiabált az ukrán ellenzék, miközben a miniszterelnök megmagyarázta, miért állították le az Ukrajna és az Európai Unió közötti társulási folyamatot. A döntésnek kizárólag gazdasági okai vannak, az ország stratégiai kitűzései nem változtak. A kormány továbbra is azon dolgozik, hogy az országban európai életszínvonal teremtsen, fogalmazott a kormányfő. Ukrajna soha nem volt ennyire közel ahhoz, hogy társulási szerződést írjon alá Brüsszellel. A kormány álláspontja azután változott meg, hogy Viktor Janukovics ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök novemberben váratlanul és titokban találkozott egymással. Moszkva korábban fenyegetésekkel, kereskedelmi blokkádokkal, a gázszállítás korlátozásával és az ukrán-orosz határon átkelők zaklatásával éreztette, hogy nem ért egyet Ukrajna nyugat felé közeledésével. Szégyen, gyalázat! Ezt skandálták az ukrán ellenzék képviselői csütörtökön, amikor a kijevi parlament elutasította azokat a törvényjavaslatokat, amelyek a bebörtönzött Julia Timoshenko volt kormányfőügyét rendezték volna. Brüsszel ugyanis a megállapodás aláírásának egyik feltételéül szabta, hogy a 2011-ben 7 éves szabadságvesztésre ítélt Timoshenko Németországban gyógyíthassa gerincbántalmait. Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke szerint a kárpátaljai magyarok bíznak abban, hogy Ukrajna az Európai Unió felé tart.
Ha nincs a mindennapi létviszonyokban elmozdulás, a jogállamiság, a korrupció visszaszorítása, meg hasonló témákban, akkor társulási szerződéssel vagy anélkül nekünk itt túl sok jövőnk nincs.
Az ellenzék csütörtök este óta tüntet Kijev utcáin. Julia Timoshenko harkivi börtönből szólította fel híveit arra, hogy tiltakozzanak a kormány döntése ellen.
A magyar külügyminisztérium sajnálattal veszi tudomásul az ukrán vezetés döntését, amelynek következtében az Európai Unió és Ukrajna nem írja alá a társulási megállapodást a keleti partnerség közelgő vilniuszi csúcs találkozóján. Írja a közleményében a szaktárca, hozzáteszik, az ukrán nép előtt nyitva kívánják hagyni az Európai Unióval történő politikai társulás és gazdasági integráció lehetőségét. Az erdélyi magyaroknak és az RMDSZ-nek is el kell kezdenie a párbeszédet a román értelmiségiekkel és az akadémiai szférával, hogy meggyőzzék őket, a régió átalakítási és autonómia elképzeléseik nem veszélyeztetik a többségi társadalmat. Ezt Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke mondta a Hogyan tovább Székelyföld című marosvásárhelyi konferencián. Az RMDSZ politikusai az eseményen adatokkal is alátámasztották, hogy a román kormány régiósítási tervei a székelyföldi megyék elszegényedését eredményezték. Kelemen Hunor megismételte, az RMDSZ év végéig befejezi az autonómia törvény műhely munkáját, utána a társadalmi vitára bocsátja a tervezetet.
A mostani tervezetről annyit mindenféleképpen elmondok, hogy közelebb lesz a dél-tiroli modellhez, mint bármi máshoz, hisz a tapasztalatunk azt mutatja, hogy az egy jó és egy működő modell, mind a többségi, mind a kisebbségi társadalom szempontjából. Arról nem is beszélve, hogy valamilyen mértékben a dél-tiroli németajkú közösségnek és az erdélyi magyaroknak, a székelyföldi magyaroknak a történelmi sorsa is hasonló.
Törvényellenesnek ítélte a Kovászna megyei törvényszék a megyei tanács székhelyét jelölő megyeháza feliratot, amelyet magyarul és románul is kifüggesztettek az intézmény székházán. Az első fokon hozott ítéletről az önkormányzati testületet beperlő Kovászna megyei prefektus azt mondta, mindkét nyelven törvénysértő a felirat, mert Romániában nem ez a hivatalos megnevezése a megyei tanácsnak. A megyeháza felirat helyett a Kovászna megyei tanács lenne a szabályos. Még nem jogerős a törvényszéki döntés, amelynek értelmében el kellene távolítani a feliratot az épületről. 6 év fogházra ítélte első fokon a 4 ember halálát okozó szlovák nőt a gödöllői járásbíróság. A milliómos nő tavaly augusztusban ittasan terepjárójával az M3-as autópályán közel 170 km-es óránkénti sebességgel rohant bele hátulról egy személyautóba. A vétlen járműben ülő 2 házaspár meghalt. A bíróság úgy döntött, hogy a szlovák nőnek a jogerős ítéletig nem kell börtönbe mennie.
Kiemelt sajtóérdeklődés mellett magyar és szlovák újságírók jelenlétében kezdődött az ítélethirdetés a Budapest környéki törvényszéken.
Bűnös, járművezetés ittas állapotban büntettében.
A bíróság ittas járművezetés miatt 6 év fogházra ítélte a szlovák nőt, aki terepjárójával tavaly augusztus 21-én hajnalban ittasan, óránként 165 km-es sebességgel rohant bele az M3-as autópályán egy lassabban haladó személyautóba. Az ütközéstől a kocsi kigyulladt, utasai közül 3-an bennéktek. Egy nőnek sikerült kimenekülnie a lángoló autóból, de 2 nappal később a kórházban ő is meghalt. Az ítélet szerint nem kizárt, hogy az ütközéshez a Fiat sávváltása is hozzájárult, de ha a szlovák nő a terepjárójával lassabban ment volna, a személyautó nem gyulladt volna ki az ütközéstől.
Amennyiben a vádlott megengedett sebességgel közlekedik, a tőle elvárható módon hárítja a nem kizárható módon sértettek által létrehozott veszélyhelyzetet, ugye a baleset olyan feltételek mellett következhet be, amely nem eredményezi a 4 sértett halálos sérülésének az eredményét.
Az ügyészség szerint kilométerekkel a baleset helyszíne előtt a szlovák nő már többször rávillogott a kamionokat előző személyautóra, majd megpróbálta leszorítani a strádáról. Ezt azonban a bíróság nem látta bizonyítottnak.
A bíróság a közúti veszélyeztetés vágya alól teljes mértékben felmentette a védencemet. Ez azt jelenti, hogy a levillogott, leszorított, veszélyeztető magatartást azt nem tudta megállapítani.
Az ítélet hirdetés után a szlovák nőt házi őrizetbe helyezték. Szabadon távozhatott a bíróság épületéből, és egy rendőrautóval vitték el egy fővárosi luxuslakásba, ahol a házi őrizetét tölti majd. Az asszony ezt, vagyis hogy egyelőre nem kell visszamennie a börtönbe, külön megköszönte a bírónak. Az áldozatok hozzátartozóit képviselő ügyvéd azt mondja, szerintük továbbra is előzetes letartóztatásban kellett volna őt tartani.
Úgy gondolják, hogy továbbra is fennáll a szökésnek a lehetősége, esélye, tehát nemrég ugye megszökött egy ugyanígy előzetes fogvatartásban lévő, előzetesen fogvatartott. Itt ennek a valószínűsége sajnos szintén fennáll.
Az ítélet ellen az ügyész súlyosbításért, a szlovák nő pedig felmentésért fellebbezett. Így az nem jogerős.
Felavatták Ady Endre felújított síremlékét a budapesti Fiumei úti sírkertben a költő születésének 136. évfordulóján. A védett síremlék a Nemzeti Örökség Intézetének szakmai felügyelete mellett egy stockholmi magyar házaspár adományából újult meg.
50 sírt néztünk meg, és talán az utolsók között láttam meg Ady Endre sírját, és abban a pillanatban kipattant a fejemből az ötlet, hogy ezt, ha lehetséges, akkor ezt felújítanánk.
A Stockholmban élő egykori olimpiai ezüstérmes vívó Maros Magda egy hónapja a Fiumei úti sírkertben látta meg Ady Endre megrongálódott emlékművét. Saját pénzből újítatta fel. Azt mondja, nem is fontos, hogy mennyiből.
Nem magunkat akarjuk, hanem előtérbe hozni, hanem tényleg a költő nagyságát és a költészetet és a magyar kultúra előtt adózni.
A házaspár több szálon is kötődik Adihoz.
Szerencsém volt ugyanabban a gimnáziumban, ugyanabban az épületben, sőt ugyanazokban a padokban ülni, ahol Ady volt. Az egész épületet, a környezetet Ady szelleme hatotta át.
A Nemzeti Örökség Intézetének elnöke azt mondja, a Nemzeti Sírkertben található csak nem 5000 emlékmű közül az Ady szobor az első, amit magánadakozásból újítottak fel.
Közel 15 éve ebben a szakmában dolgozom, és nem nagyon emlékszem ehhez hasonló történetre, tehát azon leszek, hogy ez egy olyan mozgalom, amit érdemes elindítani, hogy a társadalmi felelősségvállalásnak ez is lehet egy forrása.
Ady Endre 1877. november 22-én született. A felújított síremléket a költő születésének 136. évfordulóján adták át.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Fél hétkor pedig kezdődik a közbeszéd. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!